6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előre láthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmeneti fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság. Sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében, a napokban csődbe került bolgár utazási iroda ügye miatt. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelyen nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Az aszály és a hőség miatt takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek. A Debreceni Egyetem 6-8 ezer fajt őrző botanikus kertjében is kihívást jelent a növények gondozása, de Takács Attila igazgató szerint ez nem új keletű probléma. A hosszú ideje tapasztalható szárazság már a mélyen gyökerező öregfákat is veszélyezteti. A kertben egyébként mindig fenntartható módon gondoskodnak a növények locsolásáról, csak kisebb területen, például vízigényes védett állománynál pótolják a hiányzó nedvességet. Takács Attilát hallják.
Mi is érezzük ennek a negatív hatásait, de ez krónikus, tehát nem csak ezekben a napokban kell a problémával foglalkoznunk, hanem távlatosan kell gondolkodni. Igyekszünk a Debrecen Egyetem botanikus kertjét úgy fönntartani, hogy mérsékelt vízfelhasználást végezzünk. A kertnek a kiterjedéséhez és a gyűjtemény méretéhez képest aránylag visszafogott a vízhasználásunk. A kertnek nagyjából az egyharmada, ami egy esőztető öntözőrendszerrel ki van építve. Ezt a legszárazabb, legmelegebb időszakokban heti egy alkalommal szoktuk csak bekapcsolni. Ezt is leginkább csak azért, hogy a légköri aszályt valamennyire tompítsuk, vagy a fásszárú növényeknek a lombvesztését, lombszáradását megelőzzük. A mostani korlátozásokkal még ezt a gyakorlatot is felfüggesztjük a legkritikusabb időszakban. Ezen kívül évelő ágyásokban van víztakarékos csepegtető öntözőrendszer, aztán a védett növények gyűjteménye, aminek a fenntartására hatósági kötelezettségünk van, tehát annak a vízigényét mindenképpen kell, hogy biztosítsuk. És a pálmaház, ahol trópusi esőerdei növényeket tartunk, ha nem kapná meg a vízadagját, akkor ott nagyon rövid időn belül pótolhatatlan veszteségekkel néznénk szembe. Nagyon változatosak ökológiai szempontból a növények, amiket fenntartunk. Akiket ezek közül kifejezetten kritikusan érintenek, ezek a száraz, meleg periódusok, a nyitva termőknek egy része, tehát lúcfenyőtől, ezüstfenyőtől és társaitól, sőt a kocsányos tölgy, lassan sajnos el kell búcsúznunk.
Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Tegnap már régen volt, mindenki elhajlott. Taxi nem vett fel, sétáltunk, megfagytunk. Háború nem volt ott, téridő sem mozgott. Szenvedni ráérünk, egy napra minden jó. Még egy kört, aztán kocs, durból nem lesz mol. Tavaszba öltöztet, az élet a legjobb kor. Bezárnak. Egyszerű menedék az ön sajnálat. Könnyű a szemébe nézni a mának, de fel kell a nap, és majd pislogsz a tegnapnak háttal. Holnap túl messze, addig is fejvesztve, mint bors az örlőben, bámulunk előre. Ha volt rosszabb, jobb is lesz, egy klisé megmenthet. Nem lehetsz mindig bölcs, elég, ha megérted. A tegnap már régen volt, az idő bormámon mindent elfedhet, hangosan horkol. Bezárnak. Egyszerű menedék az ön sajnálat. Könnyű a szemébe nézni a mának, de fel kell a nap, és majd pislogsz a tegnapnak háttal.
Műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Augusztus 8-án szombaton a szerkesztőt, Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a mesterséges intelligencia használatáról mára már mindenkinek van gondolata, tapasztalata, sőt akár meggyőződése is. De mit szól a társadalom kutató az utca embereinek aggályaihoz, és miért zavarja, ha valaki úgy érzi, neki egyáltalán nincs szüksége a mesterséges intelligenciára a mindennapjaiban? Rab Árpád jövőkutatót kérdezzük a témában 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, töltsék velünk a következő órát.
Erős éves évek, rövid dalból a fontos részek. Annyi mondat, annyi dallam, minden sóhaj egy kitört ablak, minden ember, minden állat, Isten játék találmánya. Összerakhat, szét is szedhet, átölelhet és elengedhet. De ez semmi, ez a nóta, minden szónak van birodalma. Apropója, lényegében az ember választhat, vagy mégsem. És a bűnös, amikor éhes, hibázik, elesik és véres. Vajon tanulhat belőle, félek, hogy nem. Minden szónak súlya van, minden döntés hosszú útra tart. Kihalt az Istenek jegye, majd maradt az ördög helyette. Minden szónak súlya van, millió láb rossz útra tart. Nem eszi most a nevedben, majd én mesélek helyetted. Majd én mesélek helyetted.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
of
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Tőké Zoltán református lelkész vagyok Csengerből. Istennek igéjét a zsidókhoz írt levél második fejezetéből, a 8., 9., valamint a 17-18. Versekből olvasom. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azoknak, akik kísértésbe estek. Kedves testvérek! A mai igéből látható a keresztény egyház és az Isten újszövetségi népének állapota. Ez leírható egyfelől a már győztes Krisztus Jézus diadalával, mely által legyőzte a gonoszságot, a bűnt és a halált. Másfelől mindezeknek súlyos és szomorú tapasztalata még velünk és bennünk él, érezzük és megtapasztaljuk a bűn romboló erejét és a halál szomorúságát, a gyász félelmetes voltát. Most ugyan még nem látjuk. Így kezdődik mai ígénk. Azonban a keresztény reménység épp ezzel együtt teljes, hiteles és igaz. Nem azért hiszünk, mert mindent látunk és mindent megtapasztalunk. Nem azért hiszünk, mert mindent úgy és mindent akkor teljesít az Úristen, amikor csak kérjük vagy akarjuk. Most ugyan még nem látjuk. E sorokat nem kell csalódottan, vagy esetleg lemondó lélekkel olvasnunk, mondanunk. Lehet úgy is, de az nem vezet sehová sem. Még nem látjuk, ám tudjuk, hogy mindaz, amit Krisztusról mondtak, az igaz. Ennek záloga az, hogy Jézus nem csak feltámadt a halálból, hanem dicsőségbe jutott, visszatért az ő mennyei dicsőségébe. Alázata, alászállása, kereszt halála nem volt öncélú, hanem miattunk, érettünk és helyettünk való. Jézus előre ment, ahogyan mondta János evangéliumában, az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Jézus emberré létele ugyanakkor nem a megalázottság jelképe, éppen ellenkezőleg. Kifejezi azt, hogy Isten Krisztusban egészen közel jött hozzánk, és egyúttal közösséget is vállalt az embervilággal, benne egyen-egyenként mindannyiunkkal. Hozzánk mindenben hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. Írja ezt Pál apostol is. Még a kereszthalált is vállalta értünk, hogy így szerezzen szabadulást, megváltást. Jézus lelkülete az együttérzést mutatta mindazoknak, akik őt keresték, és őben reménykedtek. Nem fölényes módon, hanem elfogadással segítette az elesetteket, a betegeket és a lelki nyomorúságban lévőket. Jézus Krisztus személye királyi volt, de sohasem elzárkózó. Szót értett a samáriai asszonnyal, ott kint a déli melegben a kútnál, és ugyanígy szót értett Zákeussal is. Szót értett mindazokkal, akik őt, a szabadítót, a megváltót, a segítséget nyújtót keresték, óhajtották, és vele közösségben kívántak lenni. Erről a Jézusi lelkületről és erről a szeretetről szól ismert énekünknek, a 426-os dicséretnek a 4. verse, amely az új énekeskönyvben a 796-os szám alatt található. Így szól ez az énekvers. Kegyelemből dicsőségbe száj hited majd szárnyat ad, s az örök menny fénykörébe bevezet majd szent urad. Véget ér itt küldetésed, elszáll vándor életed, üdvösséggé lesz reményed, égi látássá hited. Adja Isten, hogy mi is részesüljünk ebben az égi látásban, és abban az üdvösségben, amely a reménység által válik teljessé. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk azért, hogy minden nehézségünk ellenére tudhatjuk, ha Jézust követjük, jó irányba halad az életünk. Adj nekünk türelmes lelket, hogy a bajok, a bűnök és a gyengeségek ellenére ne csüggedjünk el. Ha magunkat látjuk reménytelennek, kérünk Te adj reményt, hogy folytassuk utunkat. Köszönjük, hogy Jézus együttérző szeretetére mindenkor számíthatunk. Így légy és maradj velünk, Atyánk. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
I could stand here and try to tell you I found my way here on my own. Brought to life this heart of stone. Made up my own mind to change my own life. Working my own way to good, as if anybody could. But the truth is I've been broken since my very first breath. And the truth is I've been wandering since my very first death. I know the only reason I can stand here unashamed. It's not because I'm worthy. It's all because of mercy. There's no way that I could earn it. Praise God, my debt is paid. It's not because I'm worthy. It's all because of mercy. It's all because of mercy. I still remember the day he found me. 6 feet under all my shame, I heard him call me out by name. Hallelujah, the cross is broken. Jesus, my Savior, bled and died to bring this dead man back to life. I know the only reason I can stand here unashamed. It's not because I'm worthy. It's all because of mercy. There's no way that I could earn it. Praise God, my debt is paid. It's not because I'm worthy. It's all because of mercy. It's not because I'm worthy. It's all because of mercy. There's no way that I could earn it. Praise God, my debt is paid. It's not because I'm worthy. It's all because of mercy. Because
Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció, az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energia árának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energia ára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontásfinom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Történet, a két szemed megigézett, miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen.
játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ebben a pad etején. Órák hosszat néztük fentről a világi tár elé. Ha egyik nézzük a bújban az ég alatt, csak itt a nyújtás az a pillanat. Úgy, mint akkor a pár meg a kéz, a múltból visszanéz. Gyerek, a történet, hogy a szemed megigézett tüzet raktál az ég alatt, fellobbant egy perc alatt.
Úgy akartam, hogy észrevett a járásom nézésemet. Mosoly dobtam az ég alatt, de áthullott egy perc alatt.
Akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a pad elején? Órák hosszat néztük fentről a világi tár elé. Ha egyik nézzük a múltat az ég alatt, csak itt karnyújtás az a pillanat. Úgy, mint akkor a pár meg a kéz, a múltból visszanéz. Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Tiszta szépen látszani? Akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a pad tetején? Órák hosszat néztük fentről a világi tár elé. Ha együtt néztük a múltat az ég alatt, csak egy karnyújtás az a pillanat. Úgy, mint akkor a pár meg a kéz, a múltból visszanéz. Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani?
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
A mesterséges intelligencia használatáról mára már mindenkinek van gondolata, tapasztalata, sőt akár meggyőződése is. De mit szól a társadalom kutató az utca embereinek aggályaihoz, és miért zavarja, ha valaki úgy érzi, neki egyáltalán nincs szüksége az AI-ra a mindennapjaiban? Rab Árpád, a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem munkatársa, digitális kultúra szakértő, jövőkutató, arról is lerántja a leplet a következő beszélgetésben, hogy mikor jelenhetnek meg a gyógyszertárak polcain a mesterséges intelligenciával fejlesztett gyógyszerek, amelyek ma még varázslatnak tűnnek. Rab Árpád jövőkutatóval Balogh Martin végzett kommunikáció szakos szegedi egyetemista beszélget.
Mit gondol Magyarországon, hogy áll az adaptációja a társadalomban a mesterséges intelligenciának jelenleg?
Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan terjed, ez főleg a generatív mesterséges intelligenciára igaz, ami a társadalomnak ilyen chatbotok formájában jelenik meg, vagy ilyen emberutánzó viselkedések, képrajzolás, keresés, szövegírás, stb. Ezek a generatívak. Ezt használják nagyon sokan. Az látszik, hogy a korral korrelál, tehát hogy a fiatalok többet használják, mint az idősebbek, de egyébként utánpótlás is van, mert a 7-16 éves korosztályban is növekvő mértékben látjuk, tehát hogy a 16 éves kevesek már sokat használják. Ez azt jelenti, hogy 70-80%-a használja a fiataloknak, szinte napi szinten. Nem terjedt el még technológia ilyen gyorsan a magyar társadalomban, fizetős formában. Most körülbelül 800 ezer ember fizet elő generatív mesterséges intelligencia szolgáltatásokra, ami két dolognak is köszönhető. Egyrészt nagyon praktikus, könnyen be tudjuk illeszteni, hogy ezt eddig így csináltam, és most így más, vagy könnyebb, vagy gyorsabb. A másik pedig az, hogy úgy érezzük, hogy nem kell hozzá magyarázat, mert értjük, mit csinál, és most nem úgy, hogy értünk a mesterséges intelligenciához, vagy a neurális hálókhoz, hanem hát megkérem, hogy válaszoljon, és válaszol, megkérem, hogy fordítsa le, és lefordítja, tehát nagyon felhasználó barát. Ez igazán meggyőzte az embereket a mesterséges intelligencia működése, annak minden hátrányával és előnyével együtt. Ha már fizetünk is érte, az egy elég erőteljes lépés. Nem csak azért, mert odafigyelünk a pénzre, bár nyilván azért is, hanem azért, mert egy fizetési rituálé az egy elköteleződés, és adatokat adunk meg, bankkártya adatokat adunk meg, tehát letesszük a voksunkat valami mellé, hogy igen, ez értéket jelent az életemben, amiért fizetek is.
És most szeretném az első bejátszót elindítani, hallgassuk meg, hogy mit gondolnak az utcán járók elő szegediek a mesterséges intelligenciáról. Ez itt az EMI, a számítógép. Te használsz a mesterséges intelligenciát?
Igen.
És mire használod?
Tanulási célokra főleg. Hogy például feltöltöm neki a jegyzetet, és akkor az alapján iratok kérdéseket vele, és akkor így tanulok vizsgára.
Én mindig csak így ötletnek, meg kiindulásnak használom, én azért nem bízok benne, mert tapasztaltam már, hogy azért én is joghallgató vagyok, és volt, hogy kitalált olyan dolgokat, amik nem léteztek.
Nem, én már idős vagyok ahhoz.
Néha. Tudást, vagy információt megtudni?
Nem, mert nem ismerem.
Igen, tanulásra.
Igen. Én nekem az ingyenes verzió van, de a gyerekeim használják a komolyabb fizetősöket. Mindenki nagyon dicséri. A fiam például a doktoriánál is átszerkesztett valamit mesterséges intelligenciával, el volt tőle ragadtatva. Persze le kell mindig ellenőrizni.
Te inkább félsz tőle, vagy inkább izgalmasnak tartod?
Olyan is-is. Hát nem félnék akkor, hogyha még inkább megismerném, és mondjuk lehetnének olyan, föl tudnék venni mondjuk olyan kurzusokat, indítanának olyanokat, amivel megtanulom használni, akkor nem félnék, de ugyanakkor látom benne az izgalmat is, meg a lehetőséget.
Izgalmas, de egyszerre ijesztő is, hogy milyen sokat tud.
Tőle nem félek, viszont sok képet látok, vagy kis videókat, mire rájövök, hogy ez túlzás, és ez nem igazi, az zavar.
Félni nem félek tőle, mert szerintem megfelelő korlátok között lehet tartani simán.
Izgalmas.
Izgalmasnak tartom. Hát ez a jövő útja.
Hát bizonyos szinten izgalmas, gondolom, aki ért hozzá és alkalmazza.
Szerinted egy mesterséges intelligencia lehet a barátunk?
Nem. Mert az ember ember barátja. Nem hinném, hogy egy mesterséges intelligencia lenne az én barátom.
Igen. Igen.
Hát én valószínű, hogy nekem a barátom lesz, de valószínű, hogy ezért van benne hasznos dolog is.
Nem, semmiképp sem.
Hát az már egy nagyon beteg szint lenne, hogy eljutnánk odáig.
Akkor röviden, nem?
Röviden, nem.
Ez itt az EMI, a számítógép. Mit gondol róla?
Ami egyrészt nagyon érdekes és jó az, hogy mennyire természetesen beszélnek róla, tehát nem az, hogy ez vajon mi, vagy hogy hát egy kicsit ismerem, vagy bármi, hanem van véleményük az embereknek, sőt ez a én az ingyeneset használom, de tudok róla, hogy van fizetős, komolyabb változat, az, hogy azért az emberi dolgokat nem szeretnénk átadni neki, ezt látjuk egyébként a kutatásainkból is, hogy van egy ilyen határvonal, és ezért is emeltem ki, hogy viszont mégis használják az emberek néha társalgásra. Ez azt mutatja nekem, hogy az emberek teszik a helyére. Tehát, hogy minden technológiának úgy van az elején, hogy van egy ilyen felismerés, és hogy ez mindent megold, és ez a legjobb dolog a világon, mindent megváltoztat. Utána van egy ilyen kiábrándulási völgy, hogy hát ez nem is jó semmire, és utána van a legizgalmasabb rész, amikor hát erre jó, arra jó, én használom, megnéztem, stb. És ez megjelent, úgyhogy nagyon hiteles és jó, laza válaszok voltak. Ami itt még érdekes, hogy mindenhol megjelent a óvatosság is, tehát hogy azért tudom, hogy néha hibázik, jó lenne megtanulni használni, valóban nincsenek nagyon jó tanfolyamok, olyan képzések is kellenének, amik az egésznek a lényegét mesélik el, vagy a hátterét, egy ilyen időtálló tudást, hogy jobban elhelyezzük az életünkben, hogy mik a korlátai, és nagyon örültem, hogy ennek az igénye megjelent.
Ahhoz képest, hogy ilyen robbanásszerűen lépett be az életünkbe, viszonylag kevesektől lehetett azt hallani, hogy tartanának tőle. Ön szerint ez miért lehet?
Már az elején gyanús volt, hogy az emberek nem tartanak tőle, csak sokan ezt mondják ilyen reflexzerűen, hogy hát tartok tőle, de általában attól a képességétől féltek, ami őket közvetlenül érinti. Tehát egy fordítót, a fordítási képessége, viszont azt szerette, hogy nem tudom, képeket rajzol, vagy nyaralást tervez. Egy utazási iroda a munkatársa meg nem szerette, hogy nyaralást tervez, de szerette, hogy fordít, mert így jóval több nyelven tud utakat szervezni, és ezért, mivel jó, sok a képessége, ezért gyorsan elterjedt. Egy általános félelem, egy ilyen morális pánikszerű, hogy hát ez valami, ami öntudatra kelhet, vagy átveheti a uralmat, ez itt nem jelent meg, és nagyon örültem neki, mert ez nem topik, és nem kell ezzel így foglalkoznunk, hanem esetleg másoknak, ha lesz is ilyen. Úgyhogy igen, éppen ezt próbáltam azzal mondani, hogy ilyen lazák a válaszok, hogy igen, ez egy technológia, aminek megkeresik a helyét az életünkben, és ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy így állnak hozzá.
Ugyan nem veszi át az uralmat, ez gyakorlatilag fel sem merül mostanra, viszont azért beteszi a lábát a mindennapjainkba, és mondta már korábban, hogy a kísérleti fázisból eredő beszélgetések már megjelennek, de hogy ezen kívül még milyen hatása van már most a társadalomra a mesterséges intelligenciának?
Talán ezek a legizgalmasabbak, mert ahogy használjuk a technológiát, mindig megváltozunk egy kicsit. Ahogy a középkorban a mechanikus óra elterjedése igazából a középkori Európa elvallástalanodásához vezetett, nekünk ezeket a mély hatásokat kell megnézni, hogy mi van akkor, hogyha arra szokunk rá, hogy nem mi gondolkodjunk, hanem megkérdezünk valakit, aki gondolkodik helyettünk. Csökkenti ez a kíváncsiságot, növeli a kiszolgáltatottságot, termékké változtat-e minket bizonyos szempontból, mennyire tudjuk megtalálni azt a területet, amit átadunk neki, és mi az, amit nem. És nagyon finoman változik az ember a digitális kultúra mentén, és én ugye ezzel foglalkozom, amikor például a geolokációs társkeresők elterjednek, ott nem csak arról van szó, hogy kényelmesebb társat keresni a digitális térben, hanem egy kicsit eltol arra felé, hogy a keresést optimalizáld, mindig van még valaki, és ne a érdekesnek vagy jónak tűnő jelöltel egy közös utat végigjárni és egymást csiszolni. Tehát ezek ilyen finom változások, nem mindenkire ugyanúgy vonatkozik, de megváltoztat. Elsősorban nem a munkánkat féltjük, hanem a pénzünket. És az, hogyha én hamarabb elvégzek valamit, vagy gépi segítéssel végzem el, az két kockázatot jelent egy munkavállalónak. Az egyik az, hogy úgy érzi, hogy akkor növekszik a lecserélhetősége. Tehát, hogyha ő végül is mindent megcsináltat a géppel, akkor nem akarja, hogy arra úgymond rájöjjön a főnöke, hogy végül is a gép ezeket meg tudja csinálni. Nem minden természetesen, de hát az, hogyha már a munkája egy részét, akkor ő kockázatnak érzi azt, hogy akkor kevesebb fizetést kap, vagy alacsonyabb rendű munkát fog végezni. Most már az érződik, hogy egyre hétköznapi módon beszélnek az emberek arról, hogy hát igen, ezt AI-jal csináltam, vagy sem. Tehát ebben azért van egy modernitás is, meg szexiség, meg valamiféle hozzáértés, vagy hogy én a jövő embere vagyok. Munkahelyi környezetben szoktunk erről hallgatni, és ezt nagyon nehéz is, hogy feloldjuk. De szükséges. Tehát, hogyha nem áll bele minden cégvezető abba, hogy erről beszéljen, nem hozza felszínre, akkor igazából nagyon sokat veszít és kockáztat, viszont a felszínre hozza, akkor nyerhet képességeket.
Amikor arról kérdeztem, hogy hogyan befolyásolja a társadalmat a mesterséges intelligencia, azzal kezdte, hogy mindig változunk egy kicsit. Ön személyesen miben érzi a hatását a mesterséges intelligenciára önmagára, illetve a környezetére vonatkoztatva?
Érzem én is azt, hogy egyre több részfeladatot átadok neki. Érzem én is azt, hogy folyamatosan edukálnom kell magam, hogy hogyan használjam. Érzem azt, hogy meg kell tanítanom magamat a hatékonytalan viselkedésre, és szerintem ez talán a legfontosabb, és ezt az előadásaimban is szoktam erről mesélni. Hatékonytalan azt értem azt, hogy lehet, hogy egy gép gyorsan megcsinálná most például egy cikket, a forrásjegyzéket javítanám, ezt általában junior kutatóval szoktuk együtt csinálni, mert olyankor a cikket is átnézzük, a forrásokat, megtanítom őt hivatkozni, utána pedig majd közösen írunk egy cikket, utána megírja az első cikkét. Most, hogyha ezt géppel megcsináltatom, az is lehet, hogy ez nekem hatékony, mert végig is éjjel egykor is megkérhetem, ha felesleges kértem, nincsen bűntudatom, de én mégis egy fiatal kutatóval csinálom, hosszabb idő, lassabb, de én azt szeretném, hogy legyen újabb kutató nemzedék, amikor még már nem kutatok, akkor is legyenek lángoló szívű kutatók.
És most érkezett el az a pont, hogy szeretném, hogy meghallgassuk a második bejátszót is, szintén a Szegedi utca embereivel. Ez itt az EMI, a számítógép. Szerinted 5 év múlva miben lesz más a mindennapi életed az AI miatt?
Sokkal kevesebb emberi interakció lesz így az ügyintézések kapcsán, szerintem úgy nagyon nem szoktam ezen gondolkodni, inkább a jelenbe élek.
Szerintem a könyvek el fognak tűnni, sok embernek a munkáját föl fogja váltani.
Erre nem tudok válaszolni, erre talán kérdezem a mesterséges intelligenciát.
Szerintem még gyorsabb lesz, és még személytelenebb.
A gyerekeknek, unokáknak nehezebb lesz munkát találni miatta?
Hát ezt nem tudnám megmondani. Nem tudom, de az biztos, hogy amit a szegény gyerekek most tanulnak, lexikális tudást, arra nem sok szükség lesz, mire ők felnőttek lesznek, de hát ugye a mesterséges intelligencia mennyire fog ebbe bekavarni, azt nem tudom megmondani. Hát nem, jós nem vagyok, nem tudom.
Nagyon okosak már a fiatalabbak sokkal, mint az én korosztályom, ugye? És hát ha jó kezelik a dolgokat, akkor inkább a pozitív részét lehet látni, mint a negatívat. Tehát attól függ mondom, hogy használják ezeket a dolgokat.
Te félted a saját munkádat tőle?
Így picit igen, félteni fogom majd a jövőbeli munkámat.
És mi az a munka?
Közjegyzői hivatás. Nagyon sok monoton adminisztratív része van, amit az AI simán át tudna venni.
Nem, mert nyugdíjas vagyok.
Ugye én is joghallgató vagyok, és jogásznak készülök. Van olyan terület, amit szerintem úgy fenyegethet, de egyébként az ilyen klasszikus hivatásrendeket nem.
És te a saját munkádat félted tőle?
Egyáltalán nem, Borbé vagyok.
Ez itt az EMI, a számítógép. A megszólalóknál visszatérő motívum volt a tanulás és az oktatásra való kíváncsiság. Ön szerint hogyan kéne adaptálódnia az oktatásnak, és milyen feladatok vannak ezen a téren?
Igen, és nagyon-nagyon örültem, hogy ez mindig előkerült, mert ez nagyon fontos. Mert igazából, ha így állunk hozzá, akkor minden rendben lesz. Mert ha kíváncsiak vagyunk, meg hogyha azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk megtanulni, vagy milyen képességeket kell tanulnom, hogy jobb legyen, ez mindig szuper. Az az igazság, hogy egy oktatás nem feltétlenül azt tanítja meg, amit te közvetlenül használsz, hanem jóval több feladata van. Hát én annó olyan iskolai környezetben tanultam, ahol még nem voltak számítógépek, de azzal, hogy tanultam és megtanultam tanulni, amikor bejött az új technológiát, tudtam helyezni az életemben. Nem kell azon megdermedni, hogy lehet, hogy a gyerekem 20 év múlva, nem tudom, kvantum számítógép előtt ül és hologramokat használ, attól még tanulni kell. A kíváncsiság és a kísérletezés az meg a másik oldala, hogy nem kell félni. Attól nézzük meg. Azt szerintem abszolút nem probléma, hogyha valaki kipróbálja, és azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Az probléma, hogyha el se gondolkodik rajta, hogy kell neki. Ez a kíváncsiság, vagy ez a helyre tesszük a dolgokat, ez nagyon-nagyon tetszett. Egy megszólalás volt, amikor azt mondta, hogy én nekem ezek már nem kellenek. Hát ezt már láttuk, ezt a helyzetet, és megtanultuk, hogy ez mennyire nem igaz. Ott tanárként szívesen kijavítottam volna, vagy elmeséltem volna neki, hogy de hát az ön életében csak olyankor le kell fordítani. A technológiára úgy érzi, nincs szüksége, de azt mondom neki, hogy nézd, lesz egy olyan lakásod, vagy a lakásodban egy olyan gép, ami emlékeztet, hogy bevedd a gyógyszert, éjszaka figyeli a betörőket, automatikusan elintézi a pénzügyeidet, és pórol is közben pénzt, akkor arra azt fogja mondani, ja, ez kell. És akkor azt mondom, hogy oké, hát ebben amúgy mesterséges intelligencia van. Szuper. Az már akkor nem olyan lényeges. De ez a tudáspárgy, ez maradjon meg, mert akkor minden oké.
Milyen egyéb változásokra számíthatunk? Esetleg van valami olyan meglepő, amit nem gondolnánk elsőre?
Amikor a hatásokat térképezzük fel, akkor mondhatom azt, hogy az is egy hatás, hogy 3 év múlva már a piacon lesznek olyan gyógyszerek, amik ma varázslatnak tűnnek. De akár mondhatok olyan hatást is, hogy igenis, azért az űr áll most az emberiség előtt, és az, hogy az űrkutatás fejlődjön, az, hogy kirajzol az emberiség a világűrbe, ez nem most lesz, de ennek az alapjait most vetjük meg. Ami nagyon-nagyon fontos dolga a mesterséges intelligenciának, hogy ez egy drága technológia, nem csak pénzben, hanem energiafogyasztó. Kritikus szerepe van a mesterséges intelligenciának abban, hogy megmentjük a bolygónkat ennyi emberrel megfelelő életszínvonalon. De egyelőre nem jó az energiamérleg, tehát egyelőre több energiát fogyaszt, mint ami hasznot hoz, de igyekszünk optimalizálni. De abban, hogy a mostani generációk legyenek azok, akik megteremtik a fenntartható földet, abban egészen biztos, hogy nagyon fontos szerepet fog játszani, hogy okosan használjuk a mesterséges intelligenciát.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rab Árpád jövőkutatóval Balogh Martin végzett kommunikáció szakos szegedi egyetemista beszélgetett.
Voltam már, szúrozzák a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copos kislány zavarban, elszálltó kanyarban, de még nyúl is kalapban. De nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Egyenesedem, jön a levegő, jön, de nem egyedül, vele vagyok itt fönn, lehetek ilyen. Lennék még történetben kerekség, váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.